Butós Katalin összeállítását hallják a Csongrádi Nagyboldogasszony plébániáról.
A Csongrádi Nagyboldogasszony plébánia. Számos élményen fűződik a Csongrádi Nagyboldogasszony templomhoz, melynek védőszentje Szűz Mária, oltárképe pedig Mária mennybe menetele. Tari József festőművész festette Tiziano képének másolata képpen. Természetesen augusztus 15-én van a búcsú. Csongrád városának három temploma van. A központban van a Nagyboldogasszony templom, Piroska városban, amely a városnak régi időkből származóan a szegényebb negyede volt, és a belvárosban, a Csongrád legősibb részén. Piroska városban Szent József temploma van, melyet a hívek úgy építettek fel, hogy képzeljék el, az építetők kikötötték, hogy csak csongrádi iparosokat alkalmazhatnak, lehető legolcsóbban kellett, hogy egy szegény városrész volt létrehozni, és kézből kézbe adogatták a téglákat egy bontott épülettől a templomig a lakosok, láncot alkotva. Úgyhogy igazán a magukénak érzik az ott élő piroskavárosi emberek a Szent József templomot, munkás Szent József templomát. A város legősibb részén lévő Szent Rókus templom, az még a török időkből megmaradt városrész, és erre az a jellemző, hogy a Nagyboldogasszony templom is valamilyen mértékben kötődik ide, hiszen Szent Rókus tiszteletére fogadták meg, hogy építenek először ezt a templomot, ami itt van a belvárosban, majd egy nagyobbat, és ez lett a Nagyboldogasszony templom. Tehát Szent Rókus temploma a segítő szentnek a temploma, hiszen ismerjük Szent Rókus történetét, aki tényleg a szegények és betegek elhagyatottak segítője volt. Érdekes módon éppen ezért a Rókus név, ami ugye azért magyarországos átlagban nem jellemző, elég gyakori, különösen az idősebb csongrádiak körében. A fő templom több mint 200 éves, a Rókus templom majdnem 300. A Nagyboldogasszony templomot 1762-ben kezdték építeni, egy impozáns barokkos létesítmény, és hát a plébánia ide kötődik természetesen a főtemplomhoz, ennek a filiái a többi csongrádi templom, és mellette még Felgyőn és Bokroson is épült már az új időkben, 45 után időkben, meg a rendszerváltás után időben egy-egy templom Szent Istvánnak és Szent Lászlónak szentelve. Talán mond valamit ez a név, ez a két név is arról, hogy Alföld népessége mennyire ragaszkodik magyarságához. Ugyanúgy, ahogy ragaszkodik a hitéhez, hát pontosabban ezt azért már nem merném ilyen erősen állítani a mai világra, de hála Istennek reményünk azért van napjainkban is. Itt most egy pár régebbi emléket szeretnék felidézni a Nagyboldogasszony búcsújával kapcsolatosan, a Mária tisztelettel kapcsolatban, ami a katolikus alföldi embereknél nagyon erős. Ezek közül az egyik ilyen emlék, amit most felidéznék, a Magyar Püspöki Kar 1947. döntése, amikor elfogadta a Mária év meghirdetésére vonatkozó javaslatot. És augusztus 15-ére tűzték ki az országos boldogasszony év megnyitását. Ennek a jelentős lelkiségi mozgalom megnyitásának ötlete magától Mindszenti József bíborostól származott. Ő 47 júniusában a kanadai Ottawa városába vett részt egy Mária világkongresszuson, és utazásai során kapcsolatot teremtett az új világban élő magyar emigránsokkal, az ottani egyházi személyekkel, és itt szerzett benyomásai hatására a repülő úton ötlött fel benne, hogy Magyarországon is kellene egy ilyen rendezvénysorozatot csinálni. Tehát 47. augusztus 15-től 48. december 8-a közötti másfél évre a lelki megújulást célzó mozgalom került meghirdetésre. Ennek eseményei többnapos zarándoklatok, amely a keresztény magyar uralkodók kultuszhelyeihez és gyakran templomokhoz kötődtek. Hát egy ilyen templom volt a Nagyboldogasszonynak szentelt csongrádi templom is. Az adott településre messze tájakról összesereglett népet prédikációkkal, szentmisékkel igyekeztek nevelni iránymutatást adni a akkori eléggé zavaros időkben. Ne felejtsük el, 1947-et írunk. Nem sokára tudjuk, már Vincenti Bíboros vallatóinak fogságában szenved majd az Andrássy úton. Tehát nagyon, nagyon közel vagyunk a kommunista időszak hatalmi tombolásának a idejéhez. És ezért az emlékév meghirdetésének több célja is volt. Először is az újra evangelizálás, ami azt jelentette a hívő keresztények számára hitben megerősödést és elmélyülést. Egyfajta közösségi élményt. A második világháború után oly kilátástalannak tűnő közállapotokkal szemben maga a háború is olyan borzalom volt már a második alkalommal a 20. században, amit az ember szinte nem tud feldolgozni. Csongrád városa is tele van az első és a második világháborús halottak emlékével, a két emlékmű fölírva, számtalan csongrádi egyszerű ember áldozta életét gyakorlatilag értelmetlen háborúk során. Ez a fájdalom sokáig él az emberekben, nagyon nehéz ezek után a horgonyt Isten bizalmába vetni és a Jóistenbe kapaszkodni. És ezért nagyon fontos, hogy a Mária tisztelten keresztül is, ami a anyaságot, a gyerekeket nagyon szerető embereknél, anyaságot tisztelő embereknél még közelebb hozza a keresztény híveket a Jóistenhez, Márián keresztül, Jézushoz és az Úristenhez tulajdonképpen. Ebbe a gondolatkörbe illeszkedett be ez a Mária év és a csongrádi rendezvény is. A Boldogasszony évről hirtadó püspöki körlevél azt jelölte meg célul, hogy a keresztény emberhez méltó életformát kövessenek a hívek. A krisztusi tanítások szerinti lélekben való megújulás a legfontosabb. Hát hogy ne, hiszen ekkor már teljes gőzzel tombolt az ateista propaganda és a kommunista párt, aki minden eszközt megragadott a hatalom megszerzéséért. Vincenti Bíboros esztergomi ünnepi prédikációjában úgy fogalmazott, hogy a jelen nemzetépítő munkájának legfontosabb energiaforrása a mély és elkötelezett katolikus hit, az őszinte hűség egyházunkhoz, és az áldozatos egyház és hazaszeretet. Tehát vallás és hazaszeretet párba jár. Mondtam az elejénél is, hogy ugye a templomaikat a magyar szentek nevére, különösen most a legutóbbi időben nevezik el és szentelik, és hogyha megnézzük például a Szent József templom üvegablakait, tele van a magyar szentekkel. A ferences szentek és a magyar szentek szerepelnek együtt, megint kéz a kézben a hit és a hazaszeretet. Nos, ezek az üzenetek elég komoly kihívást jelentettek. A közéletet ekkor uraló, a keresztény hithez és annak emberképeihez ellenségesen viszonyuló, az egyház pozíciónak visszaszorításában érdekelt baloldali pártoknak. Ehhez járult még az is, hogy a múlt értelmezés és a múlt kisajátítása jegyében a kommunisták felléptek az egyház ellen, és az egyház megpróbálja ezt visszaszerezni. Kiáll a keresztény hit és a magyar történelmi múlt elválaszthatatlansága, a kapcsolat jogfolytonosság és a Regnum Marianum eszmie mellett. Tehát nem is véletlen, hogy az emlékév 48-as forradalmi szabadság az centenáriumával is egybeesett. Másrészt a Mária kultusz középpontba állítása komoly az országot a Szűz Máriának, Szent István általi felajánlásához vezethető szimbólum tehát. És ezekre a hagyományokra támaszkodott. Hát, ahogy említettem, Csongrád városa, amelynek valaha 24 ezer fős lakossá, vagy még több is volt, hát ma csak 18 ezer egyébként, ez a szomorú tény mutatja a város sorvadását, amely részben a trianoni események miatt leszakadt délebbi területek vonzás körzetének a gazdasági szempontból is a lazulásával járt együtt, részben az elmúlt évtizedek vidéket elhanyagoló iparfejlesztési vagy gazdaságfejlesztési politikának, de miképpen a városka csendesen fogyatkozik. A Tiszai Mária napokat 47-ben azonban míg sok ezer résztvevő látogatta. Férjem, aki tiszai kötődésű és csongrádi származású, ő úgy emlékszik rá, mint kisgyerek, természetesen ott volt a gyerekek között, az iskolások között, úgy emlékszik rá, hogy ugye százezeres nagyságrendű tömeg volt, valóban a becslések 30 000 és 80 000 között, hát elég széles skálába ingadoznak, nyilván a rossz indulatok mondták a kevesebben. Gulyás Martin, csongrádi fiatalember, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész doktorandusza, és az én egyik tanítványom, így számolt be az eseményekről. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a délalföldi kisváros Csongrád egyházi életének máig legmeghatározóbb eseménye volt Mindszenty bíboros látogatása a háromnapos Mária napokkal járó több tízezeres zarándok tömeg jelenlétében. Az érdeklődés óriási volt. A Kiskunfélegyház a Szentes vasútvonalon 3 napon át állandó ingajáratba közlekedtek a vasúti szerelmények, hogy a közel 500 helyiségből Csongrádra szállítsák az zarándokokat. A csongrádi rendőrség augusztus 15-én felszólította a lakosságot, hogy a várató zarándok tömeg miatt a magánházakhoz beszállásolt vidéki személyeket össze kell írni. És az utcarendőröknek róluk nyilvántartást kell vezetni. Mindszenty bíboros csúcspontja volt az augusztus 17-i prédikációja. A Mária napokat 15-én pénteken 10 órakor nyitották meg, Péteri József váci megyés püspök jött el, és szentbeszédében a következőket mondta. Itt ezen a helyen jobban átérezzük a magyar sorskérdéseket, jobban összeforrunk. Sok idegen had járt itt azzal a céllel, hogy elpusztítsa népünket. Minden a pusztítások után sikerült új életre támadni. Bizakodásunk, reménységünk megerősödésére sereglettünk itt össze, hogy a mai nehéz időket is átvészelhessük a tiszai Mária segítségével. Igen, itt nekem felötlik, hogy a belvárosban, amit említettem, mondom, török kornak az emlékei vannak, sok olyan ház is van, amelyek nincs az utcára ablaka, mert ugye a török időkben nem lehetett az utcára ablakot nyitni, hogy ne lássák a háziakat, pláne a nőket. És sok legendát hallottam erről, hogy menekültek az emberek, amikor a török támadások érkeztek innen a tiszai nádasokba. Volt olyan is, ahol a kenyeret benne hagyták a kemencébe, és aztán éjszaka lopakodtak vissza a nádasból, hogy az ennivalót magukat tudják vinni. Tehát ez ferences barátok tartották, mert ugye tudjuk, a törökök még a ferenceseket tűrték meg leginkább, akik itt valamennyire a vallásos életet ezeken a nehéz időkben pislákolva, de tovább éltették. Tehát valóban egy mély történelmi hagyománya van a kereszténység megőrzésének itt Csongrád városában. Nos, a következő 2 nap aztán mozgalmas volt, mert a város mindhárom temploma, az óvárosi Szent Rókus, a Szent József és a központi Nagyboldogasszony templom is állandó rendezvények színhelye volt. 16-án került sor a Rókus templom búcsújára, mai napig is a 2 búcsú egymáshoz közel van, a Nagyboldogasszony és a Rókus templom búcsúja, mert akkor van Szent Rókus ünnepe. És itt Kovács Imre püspök és Súlyog Béla szentesi plébános tartottak szentmisét. A templomból az ősi, 300 éves Mária oltárképet körmenetben a városház előtt felállított oltárhoz vitték. Ennek majd még lesz egy kis utóélete a történetünk során, ne felejtsük ezt a mozzanatot el. A nap délutánján érkezett meg maga Mindszenty bíboros, akit a város alispánja és a kommunista polgármester fogadott. A város utcai lovasbandérium és cserkészekből álló kerékpáros díszszázad kísérte a bíborost a Nagyboldogasszony templomhoz, ahol Péteri József püspök és a város plébánosa üdvözölte. Esti órákban a város mindhárom templomában szentségimádás volt. Szent József templomnál Badalik Bertalan domonkos szerzette a nőket, a piarista szerzett Sík Sándor egyetemi tanár pedig az ifjúságnak tartott áhítatot. A Szent Rókus templom előtti téren. Nem olyan régen jártam ott, el kell mondjam, hogy az élmény még most is bennem él, egy gyönyörű, szép tér, tele hársfákkal, hársfavirágok illata ősi, 100 éves hársfákkal. Az ősi, gyönyörű hársfák, az illata, napfény, tényleg, mintha egy glóriába vonná a gyöngyszem értékű Szent Rókus templomot, mert valóban egy gyönyörű kis barokk templom. De visszatérve oda, hogy a téren tartották a lelki gyakorlatokat a fiatalságnak, meg a nőknek, a Nagyboldogasszonyban éjféli szentmisére gyertyás körmenetbe érkeztek be a másik két templomból a hívek, hogy részt vegyenek a kiskunfélegyházi plébános által celebrált szentmisén. Az áldoztatás, amelyet 70 pap végzett, csak a hajnali órákban ért a végéhez. Az én férjem úgy mesélt ezekről az élményekről, meg beleivódtak, mint kicsin gyermekbe, mint valami elképesztően csodálatos felemelő emlékről. A bíboros ige hirdetés után még két programelem várta a zarándokokat a 17-én. A város sportpályáján, a népkertben, a nap délutánján egy Fekete Madonna című misztérium játékot mutatott be a Szegedi Egyetem ifjak kongregációja, majd 9 órakor egy Rákosi Mátyás nevét viselő hajon bocsátották vízre az oltári szentséget, melyet a gátoldalon gyertyás menet kísért. Na, erre is emlékezzünk majd, amikor mindjárt végére érek a kis elbeszélésemnek. Tehát a háromnapos rendezvény elég sajátos politikai környezetbe illeszkedett bele. Ahogy ezt Gulyás Martin kimutatja, a Mária napok néhány héttel a kékcédulásnak nevezett választások előtt kerültek megrendezésre. A politikai pártok megyei listavezető ekkor már kampánykörutakat szerveztek. Révai József, a Csongrád megyei lista első jelöltje, pontosan arra napra hirdette meg a csongrádi nagygyűlését, amikor a mindszenti bíboros prédikált volna. Az ütközés elkerülése érdekében a MKP megyei pártbizottsága végül visszavonult fújt, úgy állítva be ezt a döntést a közvéleménynek, mesterei voltak a kommunisták a manipulációnak, hogy ezzel lényegében egy nemes gesztust tett a pártra szavazó hívő embereknek. A kiadott sajtókommuniké szerint a pártnak az a felfogása, hogy nem szabad politikai gyűléssel zavarni a katolikus pártagok és párton kívülek ünnepi programját, mondom, álszent. Álszent szövegek. Egy kommunista röplap, melynek a hátoldalán a Boldog Asszony anyán kezdetű egyházi ének kottája is szövege volt, pedig a következő kommentárral propagálta a Mária napokat. A Magyar Kommunista Párt szeretettel adja emlékül ezt az ősi magyar vallásos éneket a 47. augusztus 15-16-17-i Mária napok résztvevőinek. Ugye milyen döbbenetes? Révai végül 20-án 5000 ember előtt tartott rendezvényét tartotta meg. Ezt követően 5 nappal később Pejfer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt is nagygyűlést tartott. Erről azt kell tudni, hogy a Pejfer Zoltán a Kisgazdákból kivált csoportosodás volt, és azt is tudni kell, hogy ő nyerte meg a 47-es választásokat itt Csongrádon. Tehát a Kisgazda érzület. De a választási nagygyűlés az bizony tömegverekedésben torkolott, mert ugye már megvoltak erősödve lélekben a kommunistákkal ellentétes, és hát a kis gazdákkal szimpatizáló emberek, és hát ugye ez csak még fokozta a kommunisták gyűlöletét az egyház iránt, amit aztán tudjuk rövidesen az egyháziak szétverésével, a szerzesek elcipelésével, elvonszolásával, internálásával folytattak, és ennek szintere volt a csongrádi Szent József plébániának a lelki gyakorlatos háza, és ismer, oda voltak zsúforva a szerencsétlen szerzetesek a környezetből, amíg el nem szállították őket. Csak mondom, ez egy kicsit elővételezi a későbbi fejleményeket. No, tehát azt lehet tudni, hogy a választások eredményeképpen az MKP csak a harmadik lett. Úgyhogy a politikai erőviszonyok ilyen alakulására biztos, hogy hatással volt a háromnapos zarándoklat. És annak főleg ugye a erkölcsi, és hát lássuk be politikai üzenete is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ennek a délaföldi kisváros egyházi életének mai napig legmeghatározóbb élménye volt a mindszenti bíboros látogatása. Hadd idézek egy pár mondatot mindszenti beszédéből. Városotok történetében azt olvastam, hogy az ősi katolikus hitét mindenkor megtartotta. Volt idő, mikor egyetlen templom a tatárok lóistálója volt. Lopva jelentek meg itt a török időkben vándorbarátok és száraz papok. Ellés monostor romjai, mert hiszen egy híres nagy monostor, nagyon régi, Árpád-kori monostor van itt a Tisza partján. Bencések vértanúságáról beszélnek. A népet tizedelte, megette a pest is, de a hit mégis élt töretlenül itt. Azok, akik ma Mária napokat rendeznek, persze ez akkori időről van szó, 30 nemzedéken keresztül lelkileg az egyházon át a Szentek Egyességének hitén át összeérnek. Egyé lesznek Szent István csongrádi magyarjaival. E szerint 9,5 évszázad a Tisza folyton azt csopogja. Temetőitek világa néma szószékként azt hirdeti. A ti vallásotokkal hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Jézus Krisztusban, Szentlélekben, a Szent Katolikus Egyházban, örök életben. Csodálatosan szép vonása az ősi múltnak a Mária tisztelt. Egymást érik itt a nagyboldogasszony templomok, élattörvény háborúkon, forradalmakon keresztül. Az oltár kenyere az élet kenyere. 5 világrészt is feloszthatjuk, az országot is 7 darabra tördelhetjük. De a kenyér nem nő, a kenyér ritkul, és a beígért nagy boldogság csak szivárvány és tiszta világ délibán. Krisztus ígérete azonban bőséges életről és gazdaság, igazságról tanúskodik. A házasság az fontos érték, ha van hűség és felbonthatatlanság, ha nem nyúlunk az élethez. A katolikus szereti a gyereket, és nem gázol bele az élet medrébe és folyamágyába. Csongrádia, komolyan a Mária tisztelt a katolikus család és házasság szentsége? Század végén sziklaként állt itt a csongrádi pap. Kezében látom a kubikusok kezét. 47-ben az egyház kezében van-e a kubikus? A föld műves, a kisiparos, az iskolázott keze? Édes Istenem, most itt félbeszakítom Mindszenti beszédét, és arra gondolok, vajon a mai város lakosságának hány része kapaszkodik ebbe a kézbe? Pedig ez a kéz nem semmi, ezt is mindjárt látni fogjuk. Tehát Mindszenti szövegéhez visszatérve. Azt is látom a történelmetekből, hogy egyszer az ősök feje felett 40,000 forintért eladták ezt a várost vigyázatlanságba, és csak későn vették észre. Hát vigyázzatok és imádkozzatok, mert a sötétség óráit éljünk. Hogy teljes legyen a Getszemáni éjszaka, akinek fülei vannak a hallásra, értse meg. Ugye az előbbi politikai körülmények vázolásából világosan látjuk, mire célzott Mindszenti. Mária nap, katolikus megerősödés, maradjatok katolikusok és magyarok. Csak katolikus irányt vegyetek augusztus 17-én, 20-án és 31-én. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában közelítenek. Gyűlöletet hirdetnek, és a maguk érdekvetését aratják. Magyarok legyetek, Szent István és a nagyasszony népe, egyéni család és a közéletben. Hát kérem, a csongrádi nagy templom nem csak ekkor volt politikai szereplő, hanem még 1956-ban is, bő 10 évvel, vagy közel 10 évvel ezek után, az események után. Ott tartották ugyanis október 20-án azt a forradalmi nagygyűlést, amelyet megzavart egy vadászrepülő megjelenése. Mint több más városban, nyilvánvalóan központilag szervezett titkosszolgálati akció során, a repülőgép lövést adott le a tömegre, mert csak a templom tornyának köszönhetően nem tudott a tömegbe irányítani, ugyanis egy vadászrepülőnek az orrában van a fegyverzet, és avval csak úgy tudott volna a földre lőni, hogyha nagyon meredeken száll lefele, de a kicsi volt a tér, és a templom tornya akadályozta ebbe, hogy akkor föl tudjon emelkedni. Minden esetre így a gimnázium tetőzetét és épületét érték a lövések, pánik tört ki az emberek között, nem messze innen, Tiszakécskén, több 100 ember lett áldozata hasonló sortűznek. A tömeg jó része ekkor is a templomba menekült. Sokan a szezanya közben járásának tulajdonítják azt a megmenekülésüket, mert a gép a következő fordulónál, ahol jobban próbált irányt venni, meghibásodott, kigyulladt és a földre zuhant. Megmentette a szezanya a csongrádiakat. A rendszerváltás utáni időben, amikor már nem volt tilos és üldözött a vallásgyakorlat, sajnálatos módon mégis rohamosan esett a hívő emberek száma. Megtette magáét a 40 éves kommunista propaganda, és erre csak rátett két lapáttal az eluralkodó individualista liberális filozófia, mely a mai Magyarországot uralja. Nagy szerepe van ezért az ünnepeknek. Evangelizációs szerepe van. A Mária napi búcsú még mindig megmozgatja a hívő kemény magot. Ezek a kedves hívek körmenetben fejezik ki tiszteletüket Mária iránt. Magam is szinte minden évben ott menetelek, a mondom kicsit megfogyatkozott, de azért még mindig jelentős tömegben. Több szép élmény fűződik számomra a nagyboldogasszony csongrádi búcsú ünnepéhez. Az egyik, amikor a templom restaurálásáért, a szép csillár visszahozásáért és a hitélet fellendítésért nagyon sokat tevő Janes Zoltán plébános atya felidézte a kegykép vízi körmenetének hagyományát, erre utaltam két alkalommal is előzőekben. És bizony megvalósította a Rókus templomból egy gyönyörűen kivilágított kis hajón a kegyképnek az átvitelét a Rókus templomból a nagy templomba. A gáton pedig zarándokló, éneklő, imádkozó, fáklyás hívő sereg kísérte. Az is megindító volt, amikor egy alkalommal egy idős atyát kért fel, nagyon idős atyát, aki számomra egy feledhetetlen prédikációt tartott. Elmondta, hogy nagyon szerint családból származik, összesen két könyvük volt otthon a Mestergerendán, a Biblia és egy Petőfi kötet. Senki nem gondolná, hogy a vallásos költészet terén nem épp jeleskedő legnagyobb magyar költünk, mégiscsak írt olyan verset, amit nagy boldogasszony napján idézni lehetett. A Szüleimnek című versében arról ír, hogy édesanyjának aranyima könyvet vesz és aranykocsit, hiszen nem való, hogy a templomba gyalogosan járjon. Az idős pap a mennyekbe felvett szűzany a szekéren való elragadtatásának legendáját kapcsolta ehhez, mondván, ha Petőfi így szerette az édesanyját, Jézus hogy ne szerette volna a sajátját hasonlóan. Egy-két éve, hogy Topsi Bálint, csángó származású csongrádi plébános ide került hozzánk a csongrádi nagyboldogasszony templomba, a búcsúra prédikálni éppen a korábbi plébánost, Janes Zoltán atyát hívta meg. Meg is jelent Janes Zoltán atya. A zákányszéki, ahol ő a plébános most, a zákányszéki nagyszámú zarándok csoporttal, egy Mária szoborral az élen, az orgona csodálatosan zengő hangjai mellett, vagy 80-90 ember vonult be a templom teli sorai között, mert sokan eljöttek, nagyon tisztelték és szerették Janes Zoltán atyát, bebizonyítandó, hogy az első sorokba elhelyezkedtek, hogy az Alföldön nem halt ki Mária szeretete. Hát igen, mert a szeretet, ami a legfontosabb, szeretet az Isten iránt, embertársaink iránt, és Isten anyja Mária iránt. A szeretet a legfontosabb. Bálint atya jelmondata, mostani plébánosunk jelmondata jár a fejemben. Ez így szól: Istenem, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
Botos Katalin összeállítását hallották a csongrádi nagyboldogasszony plébániáról.
Mária Rádió.
Sziklára építünk. Válogatás Ferenc pápa tanításaiból.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban.